és ideológiai irányzatok megjelenése, és saját konzervatívizmusa is arra ösztönözte 16. Gergely pápát, hogy igen határozottan és szigorúan lépjen fel a korabeli katolikus gondolkodás számos, a modern világ kihívásaira felelni igyekvő irányzata ellenében. Különösen a liberális, szekuláris és forradalmi eszmék és azoknak a katolikus szellemi életbe való beszüremkedése váltotta ki határozott rosszállását, de ítéletet mondott olyan próbálkozások felett is, amelyek a radikális racionalizmus vagy a kanti kriticizmus szempontjainak a katolikus teológiába és bölcseletbe való beemelését tűzték célul. Az első eszmeáramlat, amely ellen keményen fellépett, a tradicionalizmus volt, amely az újkor racionalizmusának és a hagyományos skolasztikus realizmusnak is a sommás elutasításával a vallási szféra egészét az észfeletti és értelmen túli világba utalta. E törekvés fő képviselői, főként a francia pap és teológia tanár Louis-Eugène Botton és a német laikus bölcselő, a misztikába forduló német romantika nagy alakja, Franz von Baader, a hit észszerűségét és a kinyilatkoztatás tételeinek értelmi beláthatóságát élesen elutasítva, sajátos romantikus miszticizmust és irracionalizmust képviseltek, így kívánva védelmezni a hitletéteményt a felvilágosodás óta megfogalmazott racionális bírálatok ellenében. A tradicionalisták alapfogalma az őskinyilatkoztatás volt. Arra a kérdésre ugyanis, hogy honnan származik az ember Istenről való tudása, bizonyossága és vallási érzéke, érzékenysége, amelyet a felvilágosodás puszta tévedésnek vagy ábránnak minősített, azt felelték, hogy nem értelmi belátásból vagy az isteni kinyilatkoztatásnak az értelem segítségével való továbbgondolásából és megértéséből, hanem abból a közvetlen élményből, Isten színről színre való látásából, amely az első embernek jutott osztályrészéül a paradicsomban. Ez volt az őskinyilatkoztatás, amikor ugyanis Ádám közvetlen érzéki Isten tapasztalatra tett szert. Ám az ősbűn után a paradicsomból kiűzetvén Isten eltűnt az ember szem elől. Csak emléke, hagyománya és hiánya élt tovább. Ez az a tradíció, amely révén a későbbi korok embere keresi Istent, fogékony annak önközlése iránt. A hit alapja ezzel együtt nem ismeret, hanem generációról generációra átadott élmény és emlékezés, amelynek állításai nem vedhetők alá a modern kor racionalizmus által megfogalmazott bírálatoknak, de nem értelmezhetők a katolikus hagyományban meghatározott racionális teológia, spekulatív dogmatika eszközeivel sem, hiszen Isten létezésének és a lélek halhatatlanságának felismerése vagy igazolása értelmi úton lehetetlen. 16. Gergely ebben a törekvésben a hagyomány és a hit értelmi alátámasztásának súlyos veszedelmét látta, és kezdeményezésére a témát kivizsgáló püspöki kongregáció 1844-ben általánosságban elítélte a tradicionalizmust, mint végletes fideizmust, Botont pedig kifogásolt tézisei visszavonására kötelezte. A katolikus hit a modern koreszmékkel szembeni védelmezésének ezzel ellentétes útját Georg Hermes bonni dogmatikus járta, aki az 1820-as évektől megjelent írásaiban a hitnek az értelemre az észre való redukciójával és a kanti metafizika kritika szempontjainak átvételével próbálkozott. Nézete szerint a természet felettire vonatkozóan az értelem egyetlen biztos állítást sem tehet. Ezért lehetetlen Isten létéről és a végső dolgokról a megismerő elme útját járva bizonyosságot szerezni. Csak a szív érzékenysége és Istennek az erkölcsi rendben való felismerése lehet az, ami a keresztény meggyőződést megalapozza. Ugyancsak lehetetlen a keresztény tanítás alapelveit történelmi tényekkel igazolni. Ami a bibliai hagyományban történelemnek tűnik, ideértve Jézus kereszthalálát is, az emberi érzelem számára nem tény, hanem morális példázat, amely nem megértésre, hanem követésre serkent. Nézetei miatt nem meglepő, hogy Hermész ellen már az 1820-as évek végétől számos feljelentés érkezett Rómába. Vizsgálat indult az ügyben, amelyet már az érintett 1831-ben bekövetkezett halála után, 1835-ben egy 16. Gergely által kiadott brévé zárt le, amely Hermész és számos német teológus követője racionalizmusát, és vele minden, a hitet az értelemre redukálni akaró próbálkozást az egyház tanításával ellentétesnek ítélt. A következő évtizedekben azután a hermeszianizmus minősítés számos német teológus elmarasztalásához és tiltakozó mozgalmak születéséhez szolgáltatott alapot, komoly formában vetve fel a teológiai kutatás szabadságának még a 20. században is gyakorta felmerülő kérdését. A harmadik eset, amikor a pápa szigorúan lépett fel egy divatos szellemi áramlat ellenében, a Lamennais ügy volt. Félicité de Lamennais francia katolikus pap, teológus és publicista volt, aki a Bourbon restauráció idején az ultramontán és monarchikus eszmék szószólójaként lépett a nyilvánosság elé. 1831 körül azonban már a liberális katolicizmus szellemi programját tette a magáévá. L'Avenir című lapjában ettől az időtől kezdve klasszikus liberális eszméket hirdetett azzal a meggyőződéssel, hogy az egyháznak szakítania kell a régi renddel, a konzervatív politikai hatalommal, hogy a polgári haladás és a szabadság ügye mellé álljon. Úgy vélte, az evangélium valódi üzenete a társadalmi és személyes szabadságot, a társadalmi egyenlőséget és a valódi testvériséget hirdeti. Ezért az egyháznak önmagát megújítva a liberális eszmények mellé kell állnia, le kell mondania a gazdagságról és a hatalomról, szorgalmaznia kell állam és egyház szétválasztását, a parlamentáris demokrácia megvalósítását. Szabad egyház, szabad államban. Lényegében így fogalmazta meg Lamennais a maga követeléseinek lényegét. Ami pedig a hit, a vallás belső tartalmát, természetét illeti, Lamennais hagyományos hittételeknél fontosabbnak ítélte egy olyan ideális szabadságvallás megteremtését, amely minden felekezeti és intellektuális megkötéstől, dogmától függetlenül egyedül egy deista módon felfogott Isten eszméjére és az egyének morális és érzelmi igényeire támaszkodva a jövő polgárvallását teremti meg. Lapjai és nézetei révén Lamennais számos hívet szerzett a francia katolikus értelmiség között. 16. Gergely, aki világosan felismerte, hogy a következetes liberalizmus nem pusztán a fennálló politikai rendnek, de az egyháznak is kérlelhetetlen ellenfele, igen határozottan lépett fel ezzel a törekvéssel szemben. 1832-ben kiadott Mirari vos arbitramur kezdetű körlevelében túlhajtott racionalizmusnak és indiferentizmusnak minősítette és elítélte Lamennais nézeteit, akit eszméi visszavonására, lapja beszüntetésére szólított fel. Erre válaszul Lamennais némi habozás után kilépett az egyházból, döntését pedig egy terjedelmes munkában, nézeteit összefoglalva megismételte és nyilvánosságra hozta. Erre volt válasz egy újabb pápai körlevél, a Singulari Nos kezdetű, mely Lamennais személyes elítélése mellett a liberális gondolkodás minden formáját határozottan elmarasztalta. A szellemi élet világában vállalt konfliktusok mellett 16. Gergely egyházfői ténykedésének egyik fő területe a missziós munka újragondolása volt. A Szentszék határozottan állást foglalt a gyarmatokon még fennálló rabszolgatartás és emberkereskedelem ellen, egyben lépéseket tett az afrikai missziók megújítása érdekében olyan pillanatban, amikor nagy lendületet vett az európai hatalmak gyarmati terjeszkedése, a fekete kontinens meghódítása. Így került sor az ő idejében számos afrikai gyarmaton missziós és apostoli helynökségek felállítására, a benszülött papság képzésének megindítására, a rendes egyházi hierarchia felállításának előkészítésére. A pápa úgy rendelkezett, hogy az Európán kívüli missziós munka egésze az arra hivatott szerzetesi közösségek feladata legyen, ezeknek a rendeknek az előjáróit pedig kötelezte, hogy megfelelő módon gondoskodjanak misszióba küldendő rendtársaik képzéséről, felkészítéséről. Fontos lépése volt a pápának az is, hogy az egyes szerzetesi közösségek rivalizálásának elkerülése érdekében kijelölte, hogy mely területek tartoznak egy-egy szerzetesi közösség illetékességi körébe. Magának az egész missziós munkának az irányítását ugyanakkor a kibővített feladat és hatáskörű propaganda fide feladatává tette 16. Gergely, erősen centralizálva a missziós intézményeket. Eredmény volt az ő idejében, hogy végre sikerült rendezni a korábban függetlenné vált dél-amerikai országok egyházainak helyzetét. Fontos lépés volt az Egyesült Államok és Kanada egyházszervezetének megújítása is, a rendes egyházi hierarchia felállítása, olyan pillanatban, amikor a korábban protestáns dominanciájú régióban a bevándorlásnak köszönhetően dinamikusan emelkedni kezdett a katolikusok aránya. Ennek a folyamatnak a keretében került sor 1833-ban arra a nevezetes baltimóri zsinatra, amely iránymutatónak bizonyult az észak-amerikai katolicizmus fejlődésében. A pápa személyesen is szorgalmazta, még 3 évtizeddel az amerikai polgárháború és a feketék szabadságának biztosítása előtt, hogy a helyi katolikus egyház fordítson a korábbinál nagyobb gondot a néger lakosság térítésére, lelki gondozására, vallási állapotaik jó irányú megváltoztatására. Ami a kultúra területét illeti, itt is 16. Gergely fő törekvései közé tartozott a felvilágosodás, a liberalizmus eszmeinek elutasítása, a keresztény ellenes szellemi termékek elleni határozott fellépés, amit számos korabeli irodalmi alkotásnak az elmarasztalása és az indexre a tiltott könyvek jegyzékére helyezése is igazol. Ezzel párhuzamosan támogatta viszont a pápa a romantika hitépítő vonulatának erősítését a művészetek és a kultúra területén, az új, a forradalmak kora utáni kegyesség és jámborság, a népi vallásosság hatásának erősítését irodalmi és művészeti vonatkozásban egyaránt. Mecénásként az ő nevéhez fűződik a róla elnevezett Museo Gregorianónak, a Vatikáni Etruszk Múzeumnak a megalapítása, és a Lateránban egy új, ugyancsak az ő nevét viselő múzeumnak a létesítése. Uralkodása alatt is folytatódott a tűzvészben elpusztult falakon kívüli Szent Pál bazilika újjáépítése, a Szent Péter bazilika több kápolnájának helyreállítása, számos köztéri szökőkút, emlékmű és szobor felújítása, újjak létesítése. Csak apróság, de neki köszönhető a pápák által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Nagy Szent Gergely rendnek a megalapítása. 16. Gergely végül 1846 derekán másfél évtizedes pápaságot követően távozott az élők sorából. Végső nyughelye neki is a Szent Péter bazilikában van. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára, hogy legközelebb az egyház történetében leghosszabb ideig uralkoló Szentatya 9. Pius idejével folytassuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tűzszikla. Horváth Pál műsorát hallották, a pápaság történetéről.
Hírpercek.